Módos első könyve, 4. rész, első 16 verse, így hangzik. Azután ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogadott méhében, és szülte Káin, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. És ismét szülte annak atyafiát Ábel, és Ábel juhok pásztora volt, Káin pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vitt az ő juhainak első fajdásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, miért is Káin haragra gerjedt, és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr Káinnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le fejedet. Hiszen ha jót cselekszel, emeltővel járhatsz, ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reár van vádolása, de te uralkodjál rajta. És Tors beszélt Káin Ábellel, az ő atyafiával, és lőn, mikor a mezőn voltak, támadott Káin Ábelre, az ő atyafiára, és megölte őt. És mondta az Úr Káinnak, hol van Ábel a te atyám fia? Ő pedig mondta, nem tudom, vagy őrizője vagyok én, vagy én atyám fiának. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt önhozzám a földről. Mostan azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Mikor a földet műveled, ne adja az többé neked az ő termőerejé, bújdosó és vándorló legyél a földön. Akkor mondta Káin az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elboldoztatnám. Kimi elővöl engem ma a földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznem. Bújtosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engem. És mondani így az Úr, sőt, inkább aki megölendi Káint, kétszer megbüntettetik. És megjegyezte az Úr Káint, hogy senki meg ne ülje, aki rá talál. És elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Eddig Isten
üdvözlő. Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket ezen a vasárnap reggelen. Remélem, hogy ezek az énekek sem... Köszönöm. Ezek az énekek nem ellentétben állnak azzal az ígével, amit hallottunk felolvasásképpen. Ugye az évnek a második vasárnapja van, ilyenkor már az ember elfelejti nagyjából az újévi fogadalmait, nagyjából visszazökkenünk az előző kerékvágásba, és látjuk azt, hogy sok minden nem úgy fog jönni, ahogy szerettük volna, nem úgy fognak történni a dolgok, ahogy szerettük volna ebben az évben. De mégis szeretnénk azt mindennek ellenére, hogy Isten ebben az évben is velünk jöjjön, velünk legyen, bármilyen úton vagyunk is, bármit teszünk is. És ezért volt előttem csodálatos és fantasztikus ez az ige, hiszen Káin mellett is ott volt Isten, még a legmélyebb pontjában is, még akkor is, amikor már semmilyen kiút nem volt, amikor Isten látta azt, hogy ez az ember teljesen sötéten gondolkozik, ez az ember beágyazódott a maga gondolatvilágába, és mégis Isten ott van mellette, és ki akarja hozni őt onnan. Mi is történik? Éva megszülői az ő elsőszülött fiát, a legelső született ember ezen a földön, a nagy örömben el is nevezi Káinnak. Nyertem férfiút az Úrtól. Aztán jön a következő gyermek, Ábel. Az ő neve jelentését nem olvassuk a Bibliába, de mégis tudjuk, hogy a héber szóból származik, ami azt jelenti, hogy lehellet. És valóban úgy olvassuk a történetben, úgy olvasunk róla, mint akinek az élete egy lehelletnyi volt. Idővel felseperednek, felnőtteké válnak, Ábel pásztor lesz, Káin pedig földműves. Felnőtt emberek már, tehát jó néhány év eltelt, közben biztos, hogy testvérek is születtek, testvéreik is születtek, és elképzelhető már az is, hogy unoka öccseik és unoka húgaik is születtek már. Egy alkalommal, jó idő eltelt, már azt olvassuk a Bibliában, amikor áldozatot visznek Istenhez. Először Káin, utána Ábel. És azt olvassuk, hogy itt kezdődik minden probléma, mert Kainnak az áldozatára, az ajándékára Isten nem olyan kegyesen és kegyelmesen jókedvel tekintett, mint ahogyan Ábel ajándékára. Hiába próbálta azonban Isten Kain kihozni az ő gondolatvilágából, ő mégis ragaszkodott ahhoz, és eltervezte, majd véghez vitte az első gyilkosságot a földön. Isten számon kéri Kainon a testvére vérét, és aztán elítéli, megítéli, amit tett, és a bűnének következményeképpen el kell menekülnie Isten színe elől. Röviden ennyi a történet, de már itt a Biblia első lapjain is fantasztikus dolgokat olvasunk, és tudunk meg Istennek a lényéről. A Kain, vagy hát úgy szokták ezt a történetet elnevezni, hogy Kain és Ábel. Én most inkább azt a címet adtam neki, hogy Kain és Isten, hiszen a legtöbbet erről a két főszereplőről olvasunk. Kainról és Istenről. Mit is olvasunk Kainról? Az, hogy az ő természete szinte gyilkos természet. Biztos, hogy nem kezdetektől van ez így, de van egy pont az életébe, ahol kijön az ő belső lénye, és meg is valósítja azt, amit eltervezett. Első kérdésünk persze természetesen az merül föl, hogy hát hogy lehet ilyen személyválogató, és hogy tehet Isten ilyen különbséget, hogy Kainnak az áldozatára nem tekint, miközben Ábelére tekint, jól lehet, Kain viszi először az áldozatot. Hát, hogy őszinték legyünk, nem tudjuk a választ, van rá sok magyarázat, sok próbálkozás, de miért nem mondhatjuk azt, hogy Istennek, aki a teremtő, neki van hatalma és joga is eldönteni azt, hogy kinek az áldozatára néz, és tekint kegyelmesen, és kiére nem. Igazándiból neki van joga ehhez, és nem a teremtmény határozza meg azt, hogy mi tetszen Istennek, és mi nem. De látjuk azt, hogy Kain magába roskad, és elkezd töprengeni, hogy jaj, Isten nem látja jól a dolgokat, na majd én kiigazítom. Majd én megmutatom, hogy hogyan kell itt helyesen gondolkozni, hiszen mégiscsak én vagyok az idősebb, én vittem az első áldozatot. Majd én. És azért ott rejtőzik sokszor az emberben is ez a gondolat mind a mai napig, hogy na majd én megmondom Istennek, hogy hogyan kell ezekről a dolgokról gondolkodni. És az ember magába roskad, és hogyha valaki jönne hozzá közelíteni, hogy na, akkor emeld föl a tekintetedet, mint ahogy Isten jött és bíztatta Kain, akkor az ember még jobban magába zárkózik, és azt mondja, hagyjál engem békén, nekem te ne segíts, segítséget sem kell, majd én tudom, hogy mit, merre, hogyan, meddig. Ennek ellenére, hogy ilyen kedvesen szól Isten Kainhoz az ő mogorva, sötét, elborult gondolataiban, Kain mégis eltervezett valamit, kezd megformálódni a gondolat, és egy napon kiszólítja Ábel a mezőre. És ott, ahogy olvassuk, megöli őt. Megdöbbentő, hogyha komolyan veszük, hogy mi is kezdődött el a vita. Mi is indult el ez az egész harag, ez az érzelemvilága, mind borult föl. Mi is az valójában, ami miatt gyilkosság történt. Mert itt arról olvasunk, hogy az Isten tiszteletnek a formája, vagy az Isten tisztelet, az, hogy a másiknak az Isten tiszteletét Isten nem fogadta el. Ezen indult el sok minden. És milyen szégyen az, amikor az Isten tiszteleten kezdenek el emberek vitatkozni, és indul el mindenféle gonosz gondolat, gyilkosság, érzelmek, tervek, gonoszságok, körmönfon dolgok. Milyen megdöbbentő az, hogy pont az Isten tisztelet az a legszentebb szférája az embernek és Istennek, ahol az ember elkezd gonoszkodni. És eszébe sem jut Kainnak az, hogy magába szálljon és elgondolkozzon, és egy picit hallgasson Istenre. Ne szóljon igét hiába. És Isten ott komolyan szól, és Kain nem akar rá hallgatni. Ne szóljon igét hiába, mert a végén az lesz, mint ami itt is történt, Kainnál. Jusson eszünkbe az ilyen helyzetekben, amikor Isten megkérdezi, hogy miért haragszol, hogy ott van még egy visszaút, a harag még maga nem biztos, hogy bűn, onnan még vissza lehet fordulni. És Kain, ahogy olvassuk, nem áll meg a haragnál, hanem megy, és véghez viszi az ő gondolatait. Azon egyes cigarettás dobozokra írva, hogy a dohányosok korábban halnak. Minden egyes elszívott cigaretta után az embernek egy bizonyos ideje kiesik az életéből, illetve hát megrövidül az. És mennyire igaz ez így az ilyen sértegetéseinknél, a mi irkos gondolatainknál is. Olyan kegyetlenül tudjuk oda vágni a másikhoz a mi véleményünket. Nem kell valóban meggyilkolni a másikat, tetlegességig fajulni, de én tapasztalom azt is, ahogy a munkatársaim egymással vitáznak, és egymás háta mögött mindennek elmondják a másikat, és hát ha azt mondjuk, hogy ez még hagyján, de hogy a szemébe is megmondják, és olyan kegyetlenül, hogy az embernek elmegy a kedve az élettől, a másiknak, és elmegy a kedve a munkától is, és hogyha a munkától elmegy a kedve, nem akar annyit dolgozni, mert nincs hozzá kedve, akkor még jobban elárasztják a gyilkos nyilaikkal. Miért nem dolgozol, miért nem dolgozol? Miért ezt csinálod, miért nem azt, amit én gondoltam, bárki nem mondtam. Aztán a gyerekek idős szülőket berakják az öreg otthonba, ez még rendben is volna, de miért mondják nekik azt, hogy majd meglátogatunk, hogyha nem teszik meg? Nem tudom, hogy láttatok-e már olyan öreg nénit idősek otthonában, aki minden hétvégén epekedve várja a gyermekét, hogy majd jön, mert megígérte. És az ottaniak igazániból nem tudnak rajta segíteni, és lehet sok mindent mondani, hogy majd jön, jól lehet az ápolók sokszor tudják, hogy nem fog eljönni. Hát nem gyilkosság ez? Egy darabot elvenni az ő élete végéből, kiszakítani valamit, amihez nem volna jogunk. Vagy elvenni kicsi, kézzel lábbal rendelkező magzatoknak az életét. Vajon nem gyilkosság? És miért nevezzük ezt mégis önmegvalósításnak? Hogy az én célom érdekében most akadályoz a gyermek, vagy akárki, majd én helyre rakom, majd én megmondom Istennek, hogy mikor teremtsen nekem gyermeket. Nem gyilkosság ez. Vagy dübörgő zenével hallgatni a zenét, dübörgő hangon, úgyhogy a szomszéd már kiszaladna a világból, és gyilkolná legszívesebben az ő szomszédját, vagy oda-vissza működik ez. Nem gyilkosság ez. Átverni az újság olvasókat, vagy egy egész nemzetet, átverni tévénézőket, megvezetni őket, és 13 éves korában egy gyerek már sokkal agresszívabb, mint a világháború katonái voltak. Csak éppen azt mondhatjuk, hogy ez lassan történik, míg Kainnál egy pillanat alatt megtörtént, de hát a lassú gyilkosság vajon nem gyilkossága. És annak idején még csak egy embert kellett megölni, de ma már tízezreket visznek így a sírba, és sajnos, hogy mi is sokszor tehetünk róla. És látjuk azt is, hogy Ábel véréért Kain a felelős. Látjuk azt, hogy Isten komolyan számon kéri rajta. Hol van a te testvéred? Hol van a te testvéred? És hogy válaszol Kain erre a kérdésre? Talán őrizője vagyok én az én testvéremnek? Én az én testvéremnek? És tudjuk azt, hogy később született, tehát Ábel öccse volt Kainnak. Őrizője vagyok az én öcsémnek? Hát de még hogyha nem is öccse lenne, hanem csak simán testvére, bátyja vagy huga vagy akármi nővére, vagy embertársa. Őrizője vagyok az én embertársamnak? És érezzük azt ebből az egészből, hogy hát igen, Istennek a válasza az erre a kérdésre, hogy igen. És ami történik ezek után, világosan kiderül belőle, hogy igen, őrizője vagy. De egyből hárít Kain, azt mondja, hogy nem, én nem akarok őrizője lenni. És tagad, és elbújik, és nem mond semmit. És gondoljunk arra, hogy Jézus a feltámadás után először nevezi az ő tanítványai testvéreinek. És akik ma hisznek Jézus Krisztusban, azok testvérei egymásnak. Avagy őrizője vagyok az én testvéremnek. És Isten válasza a mi őszinte kérdésünkre, vagy őszintétlen kérdésünkre is az, hogy igen, őrizője, fenntartója és védője is bizonyos helyzetekben. Sajnos a mai szemlélet egészen más. Megkérdeztem egyik, ismerősöm egy buszmegállóban napraforgó magot evett, és hát a héját azt úgy maga köré szórta. Mondtam is neki, hogy látom, te is vigyázol a környezetre. Mire azt mondta, hogy hát ez már csak a haba tortán, úgyhogy ez már nem számít. Hát lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy, és úgy gondolja, és sokan így gondolják sajnos, hogy a személy tortán már csak ez a szotyi héj hab hiányzik, de nem kéne annak úgy lenni, hogy ez már csak haba tortán, ez egy olyan kicsi dolog, ez nem számít. Hiszen kicsin is múlik sok minden. Egy apró szög miatt aztán ismerjük a mondást, hogy elveszett az egész csata. És ennyire magunkkal törődünk, és ennyire rövidlátók vagyunk, ennyire rövidlátók tudunk lenni sokszor, hogy azt figyeljük, amit a média mond, amit az adott pillanatban mond, amit éppen most történik, előre már nem is nagyon akarunk nézni, nem is fontos az annyira, hanem most mi van. Most a Megasztár egyik fő szereplőjének új barátnője van. Hát ez a szenzációs hír, ez a legnagyobb hír a világon. És aztán lassan megint elkezdünk Iza úr a kiszabadítására pénzt gyűjteni, de az, hogy a szomszédba esetleg hangos zene, vagy akármi zavarja a szomszédot, vagy az, hogy a saját testvérem vére, élete valamiért kiáll Istenhez, hogy a szomszédom könyörög Istenhez, és én nem vagyok képes meghallgatni, ez már egy annyira sokadrangú dolog. A médiában mi történik, az sokkal fontosabb ma. És Karin bűnének látjuk, hogy komoly következménye van. Vajon a mi gyilkosságainknak nincsen? Vajon annak, hogy 50 év alatt 6 milliárd magzatot pusztítottunk el, nincs és nem lesz következménye? És nem lehet mindent a sátánra fogni, mint ahogy itt olvastuk is. Az első bűnbeesésnél Évát még a sátánnak rá kell vezetnie a bűnre, rá kell szednie. És itt pedig arról olvasunk, hogy Kainból belülről folyik a bűn. És Ádám leszármazottai vagyunk, nem vagyunk kivételek, belőlünk is csak úgy ki tud budjanni a bűn. Ugye tudjuk azt, hogy három ellensége van az embernek, a sátán, a világ és önmagunk. Valóban belőlünk is folyni tud a bűn. Mert így bűnben születünk, és belünk is ívódik az. Először Éváéknál, Ádámnál és Évánál az Istennel való kapcsolat ment tönkre, és utána most látjuk azt, hogy ez megmérgezte az egész emberiségnek, az emberek egymás közti kapcsolatát is. Látjuk azt, hogy milyen gyilkos indulattal tud lenni ember a másik ellen. És egy kis haraggal kezdődik, és a végén meddig el nem folyul az. Tönkre mennek az emberi kapcsolataink, barátságaink, házasságok, tönkre mennek munkatársi kapcsolatok, mert elindul egy kis haragon, elindul egy kis antipátián, elindul valami, ami valami érzelem, és a Biblia sehol nem tanítja azt, hogy az érzelemre olyan nagyon kéne hatni, vagy hallgatni. Az érzelem sokszor befolyásolható, és a szeretet, az Istennek a szeretete, tudjuk jól, hogy nem érzelem alapú szeretet. Én azért teszek jót a másikkal, mert olyan jól érzem magam, olyan jó a feeling. Nem. Szomorú a történet, és szomorú az, amiben Kain van, de hogyan lehet ebből kikerülni? Hova, vagy hogyan lehet ebből a ördögi körből sokszor kikerülni, hogy engem is gyilkolnak a munkatársaim, és én is gyilkolnám őket legszívesebben? Ugye a szomszédom agyára megyek, vagy a gyerekeimére, vagy a szüleimére, és hogyan lehet ebből kikerülni és ezen változtatni? Amiért ez az ige így elém került, és így nagyjá lett, az pontosan Istennek ezen cselekedete. ahogyan Kain után megy, ahogyan Kain után nyúl, ahogyan Kain megpróbálja kivonszolni, kiszedni abból a mocsárból, amiben éppen kezd belesüllyedni. Először is meglátja Kainnak a lehorgasztott fejét. És a lehorgasztott fej mögött abban a gondolatokat, azt a poshat légkört, amiben elkezd süllyedni és merülni Kain. És nem azt mondta, hogy na látod, megmondtam, hogy nektek, embereknek nélkülem nem fog sikerülni. Megmondtam Ádámnak és Évának is, hogy ne egyen arról a fáról, és mégis. Látod, viseld a következményét. Istenben elő se fordul ez a gondolkodásmód. Az egész Bibliából sem látjuk azt, hogy ő úgy állna ott, mint egy őr, mint egy ellenőr, aki azt nézi, hogy melyik pillanatban csal a másik, melyik pillanatban nem a játékszabályok szerint cselekszik, és aztán akkor oda megy, oda áll, fölülről ledorongolja. Ahogy ebből a történetből is kiderül, Istentől nagyon messze áll ez a fajta jellem. Oda megy Kainhoz, és azt mondja, hogy igen, igazad van. Ha csak lefelé nézel, akkor csak ezt a sötétséget látod. Ha csak lefele nézel, akkor valóban csak magadat látod, a haragodat, a másikat. Ha csak magadra nézel és lefelé nézel, akkor valóban elkezd uralkodni rajtad az a gondolkodásmód, hogy a másikra tekintett Isten és rám nem. A másik jobban tudja Isten követni, de én nem tudom. A másik az olyan szent ember, az olyan jó ember, de én nekem ez nem jön össze. Engem Isten nem szeret annyira, mint a másik. És akkor megpróbálja fölemelni az ő tekintetét, hogy nézz föl, hogyha jót cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. Nem muszáj belesüppedni ebbe. Tégy jót. Áldozz örömmel, változtasd meg a gondolataidat, változtasd meg az érzületeidet is. Tégy jól, és emelt fővel járhatsz. De itt megáll Isten. Nem kényszeríti az embert, nem mondja azt Kainnak, hogy neked muszáj ezt csinálni, és hatalmamban van áll neked parancsolni, és ezt kell tenned. Megállít Isten, mert az embernek szabad akaratot adott. És fantasztikus, ahogy Isten még ezek után is elérheti az ő célját, és sokszor el is éri, és az egész világ történelemben meg végképp eléri, legyenek akármilyen engedetlenek is az emberek, az ő tervét mindig véghez viszi. Egy Kain nem tudta meggátolni azt, amit Isten megígért az előző fejezetben, hogy majd jön egy szabadító, aki a sátán fejére tapos. De Kainnak nem mindegy, hogy vele mi történik. Megvan a szabad akarata az embernek, ő maga dönthet. És emberek vagyunk, szabad akarattal rendelkező emberek, és a szó legnemesebb értelmében véve emberek vagyunk. A Zsoltáros így ír erről, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Kevésbé tetted őt kisebbé az embernél. Engedi, hogy Kain véghez vigye azt, amit eltervezett, de számon is kéri azt, és utána pedig utána nyúl még egyszer, megint megszólítja, megint megkérdezi, hogy hol van Ábel. Isten mindig ezekkel a kérdéseivel jön először. Ugye Ádámnál is, hol vagy Ádám? Aztán utána is, hogy miért gerjedtél haragra? És most is, másodszor is Kainnál olvasok, hogy hol van Ábel? És olyan jó, amikor Isten még így kérdez. Akkor még az ember válaszolhat, és változhat, és megváltozhat, és megváltoztathatja az ő gondolatait. Eltöprenghet a kérdésen. Miért kérdezi ezt Isten? Ilyenkor még meg lehet térni arról az útról, amin elindultunk. De egyből hárít Kain, és azt mondja, hogy vagy őrizője vagyok az én testvéremnek. Nem tudom, hol van. Nem is érdekel az egész. Leplezi az ő gondolatait, leplezi az ő érzéseit is biztos. De Isten tudja, hogy mi történik. Számon kéri és felelősségre vonja őt. És azt mondja, hogy te, kedves földművelő Kain, az a föld, amit eddig olyan könnyűszerrel munkáltál, és olyan könnyűszerrel adta az ő gyümölcsét, ezután nem fogja. Ezután minden nap keményen meg kell dolgoznod érte. És ezután minden nap majd eszébe fog jutni az, hogy jaj, mit tettem, és jaj, Isten elzavart az ő színe elől. Minden nap eszébe jut, hogy mi történt. És ennek a súlya alatt Kain összeroppan. A bűnnek a következménye előtt az ember, vagy alatt az ember, a teher alatt összeroppan. Az ember nem arra van teremtve, hogy a terheket hordozza, a bűnnek a következményének a terhét, hanem arra, hogy embertársaival és legfőképpen Istennel, és ebből fakadóan embertársaival szoros kapcsolatban legyen. Nem arra van teremtve, hogy elhordozza a világ bűnét, nem arra van teremtve, hogy elhordozza a maga bűneinek a következményét. Olyan szépen írja az le Arany János, ahogy bizony Ágnes asszony beleőrül a maga bűnébe, bűnrészességébe, ahol arról olvasunk, hogy abban a versben, hogy Ágnes asszonynak az új szeretője megöli az ő férjét egy jobb jövő reményébe. És aztán ő mindig mossa a véres lepedőjét, már rég nincs ott benne a folt, már rég foszlányos az a lepedő, de még mindig ott van a férjének a vére, úgy látja a szem előtt. Beleőrül. És beleőrülnénk mi is a bűnünk következményébe, de itt érhetünk át az új szövetségre. Hogy az egyetlen méltó és az egyetlen lehetséges megoldása mindennek az volt, hogy Isten az ő fiára terhelte a bűnt, a bűnnek a következményét. De még nincs vége Kain sorsának, mert mielőtt még összeroppanna a súlya alatt, Isten még tovább folytatja. Kegyelmet ad bizonyos értelemben neki. Kain joggal fél a vérbosszútól. Akkor már éltek és nagyok voltak a testvérei is, és nagyok lehettek a testvérei fiai és lányai is, és jogos lehetett azoknak a bosszúja, hogy őt megölik. És ettől való félelmében Istenhez fordul, hogy jaj, mi ez az egész teher, nem bírom elviselni. És megint olvasunk Istennek a kegyelméről, hogy egy jelet tett Kainra, és azt mondja, hogy de az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Egy jelet tett az Úr Kainra, amivel megvédte őt. Talán gondolhatunk arra, hogy abban az időben ezek a jelek mindenféleképpen azt mutatták, hogy a jel mögött egy hatalom van. És hogyha az ember a jel tulajdonosát, viselőjét bántja, akkor azzal a hatalommal kerül szembe, és összeütközésbe, és bizony, hogy nem marad büntetlen. És gondoljunk arra, ami az új szövetségben történt. Hogy ott voltunk mi, ott vagyunk mi, bűnös emberek. A mi bűneinkkel, ami a bűnnek a következményével a nyakunkon, és Isten elküldi az ő fiát, Jézust a világba, mert neki van egyedül lehetősége arra, hogy mint bűntelen, mint ember, és mint Istennek a fia, meghaljon a mi bűneinkért, és vele együtt mi is, és harmadik napon föltámadjon, és benne mi is, az örök életre. Isten ilyen komolyan veszi a bűnt, és ilyen komolyan veszi azt is, hogy annak következménye van. De ez a szeretet, Istennek a teremtményei iránti szeretet, és ez a jogos következmény, ez csak Jézusban talál összhangba, ez csak Jézusban kerül feloldásra, és gondoljunk arra, hogy Isten még egy pecsétet is adott mireánk, mi belénk, még egy jelet is tett mireánk, amit úgy olvasunk a Pál apostol Korintusiakhoz írt második levelében, hogy aki el is pecsételt minket, Isten, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. Ez a pecsét, ez a jel, mi bennünk az Istennek a szent lelke. És gondoljunk arra, hogy mi lesz majd a későbbiekben, A jelenések könyve azt írja, hogy az ő neve, Istennek a neve, a homlokukon lesz. A tulajdonos megbélyegzi az övét. És így van ez ma is, amikor Isten az ő lelkét adja mi belénk, hogy ott van az a jel, és bárki bántja az övéit, nem csak az ő szemefényét bántja, hanem találkozik azzal a hatalommal, Istennek a hatalmával az ember mögött. Ott van bennünk Istennek a lelke, aki által nyilvánvalóvá válik ez a védelem, hogy Istennek a tulajdona vagyunk, és nem bánthat bennünket senki sem. A magunk megoldásai mindig kudarcba fulladnak, ahogy itt is olvassuk. Kain megpróbálja megoldani a saját erejéből, kicsit felé kerekedni Istennek, hogy na majd én megmondom, hogy neked hogy kell gondolkodni, és látjuk, hogy milyen szomorú vége lesz annak. De hogy Isten utána nyúl Kainnak, mennyivel inkább utánunk nyúl ma. Az ószövetségi Kainnak, akinek még nem volt Jézusa, aki még csak előre tekinthetett volna, ő utána is Isten ilyen szorosan, ilyen kegyelmesen utána nyúl és fölemeli az ő tekintetét, mennyivel inkább ma, amikor tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus a mi életünkért meghalt, ami bűneink következményét elvette. És ott van bennünk az Istennek a szent lelke, mint egy pecsétül, jelként, hogy Istennek a tulajdona vagyunk. Mennyivel inkább bánik velünk is ilyen kegyelmesen. A magunk emberi megoldásai, emberi ötleteink helyett inkább Istennek arra apró kérdéseire hallgatni, ami elgondolkoztat. Miért gerjedtél haragra? Hol van a te testvéred? Felelős vagy a testvéredért bizonyos értelemben, felelős vagy az ő vérért olykor, és a gyilkolgatásainknak igenis van következmény. De milyen kegyelmes Istenünk, hogy a következményt végsőképpen az ő fiára terhelte. Mennyire sok jó szándék van bennünk olykor, és mennyire félre tud az vezetni bennünket. A jó szándékunk, hogy a mi Isten tiszteletünk szép és nemes legyen, Isten előtt kedves és elfogadott, és mégis a mi megoldásaink olykor gyilkosságba is torkolnának, hogyha nem lenne fölöttünk valami törvény, vagy nem lepleznénk valami kegyes tanulmánnyal, valamivel, ami belénk ivódott. És olyan jó az, amikor Isten már az első érzésnél és haragnál odajön, fölemeli a fejünket, hogy miért gerjedtél haragra. Bárcsak megadná Isten, hogy az ilyen kezdeti stádiumban is meghallanánk az ő hangját, az ő szavát, és engedelmeskednénk az ő szavának, ahogy énekeltük is, hogy ne szóljon igéd hiába. Hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk Istennek. Valóban mindenható Istenünk, találkozni jöttünk te veled, és szeretnénk nem csak itt találkozni, hanem a napunk minden percében és életünk minden napján szeretnénk veled találkozni. Köszönjük neked ezt a te szeretetedet, amivel még a mi bűnös gondolatainkba is beleszólsz, amikor a kezdeti stádiumban is már figyelmeztetsz és kérdezel, hadd halljuk meg a te hangodat. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen a te jellemed, hogy nem eltaszítasz magadtól, mint aki nem akarná tudomást venni a teremtményeidről, mert olyan bűnösek vagyunk, és olyan szentek te. Köszönjük, hogy közel jössz hozzánk, hogy felemeled a mi tekintetünket, hogy te adsz erőt a bűn ellen harcolni, hogyha valóban ott leselkedik is az, te mégis erőt adsz azt legyőzni. És bocsásd meg nekünk, valahányszor a magunk gondolata szerint jártunk, a magunk megoldásai szerint, és nem kérdeztünk téged, és elhárítottunk minden józan és kiózanító gondolatot, minden józan és kiózanító gondolatodat, amikor a te igédre sem akarunk figyelni, amikor berögződünk a saját gondolatainkba. Kérünk, Urunk, kegyelemért, ezért a te közel hajolásodért, Kérünk, Urunk, a Te bocsátó, megbocsátó szeretetedért. Kérünk, hogy adj kegyelmet így. Vezess bennünket így az előttünk lévő úton. Szabadíts meg bennünket a gyilkos gondolatainktól, a mi apró gyilkosságainktól, amiket nem tudunk kivitelezni, de olykor szívesen megtennénk azt. Kérünk, Urunk, hogy hagyj tiszta szívet, teremts bennünk tiszta szívet, Urunk, mert az a Te műved. És köszönjük Neked azt, hogy egymásra bíztál bennünket, közösségbe teremtettél, hogy felelősek lehetünk bizonyos mértékig a másikért, hogy szeretettel és örömmel vehetjük körül egymást, és hadd ne csak színlelt legyen ez az egész, hadd ne csak kegyes máz, hanem a Te lelked legyen bennünk. Köszönjük ezt a pecsétet, ezt a jelet, és hogy Te magad vagy ott mindannyiunk mögött, hogy nem üres beszéd ez, hanem valóban komoly tartalma van annak, hiszen a Te fiadat Jézust elküldted a világba, hogy éljünk általa. Szeretnénk is, Urunk, hogyha a mi életünk hálás válasz élet lenne, hogyha nem csak magunkra gondolnánk, és nem csak a következő pillanatra, hanem az előttünk lévő útra, amelyet Te terveztél, nekünk is, és harmóniában a többiekkel. Urunk, kérünk a mi hozzátartozóinkért, a legközelebb hozzánk állókért, akik között nap mint nap forgolódunk, hadd legyünk olyanok, akik jó illatot árasztanak, akik fölemelik a másik fejét, akik szeretettel veszik körül, és megkönnyítik az életet, és nem megnehezítik, add a Te lelkedet. Kérünk új életért, azok szívében, akikben még nincs. Kérünk a betegekért, a hozzátartozókért. Kérünk a gyászolókért, a szomorúakért, akik fejüket lecsüggesztik, akik belesüppednek a maguk gondolataiba. Kérünk, hogy Te a vigasztalásnak Istene, adj tőled való gondolatokat. Te emeld a mi fejünket, hogy emeltővel járhassunk jó cselekedve. Úgy, ahogy Te is szerte jártál jó tévén. Amen.